Újabb áldozatok, immár a felső 10 000-ből. David úgy döntött, hogy jutalmának egy részén festményt vásárol a Barbicanon lévő otthonába. 2 000 dollárnyi összeget szánt rá, és olyas valamit akart venni, ami már maradandó értéket képvisel. David nagyon szerette a képeket, magáért a művészetért is, de még jobban a bennük rejlő üzleti lehetőségért. A péntek délutánt azzal töltötte, hogy a Bond Streeten és a Cork Streeten a műkereskedelem fellegvárában végigjárta a galériákat. A Weidenstein túlságosan drága volt számára, a Marlborough pedig ízléséhez képest túl modern dolgokkal foglalkozott. Végül is a Bond Streeten lévő Luhmanns galériában választott ki egy festményt. A Sotheby-től 3 ajtónyira lévő galéria egyetlen hatalmas, szürke, kopottas szőnyegeket borított, megfakult tapétájú teremből állott. Mint ahogy David később kitanulta, minél viseletesebb a szőnyeg, minél fakóbb a tapéta, annál nagyobb a galéria tekintélye. A terem túlsó végén egy lépcsősor húzódott, amelyhez háttal a közönségnek néhány nem túlságosan nagyra értékelt képet támasztottak. David találomra keresgélt közöttük, és legnagyobb örömére olyasmit talált, ami tetszett neki. Leon Underwood Vénusz a parkban című olajfestménye volt. A jókora méretű, elég komor hangulatú, hatalakos vásznon férfiak és nők fémből készült székeken ültek körbe egy kerek dohányzóasztalt. Az asztal körül üldögélők között a kép előterében egy mesztelen, hatalmas mellű, hosszú bajú hölgy foglalt helyet. A kép többi figurája figyelemre sem méltatta a mesztelen hölgyet, aki kifürkészhetetlen, lágy, meleg tekintettel bámult ki közömbös környezetéből. David egyszerűen lenyűgözőnek tartotta a figurát. A galéria tulajdonosa, Jean-Pierre Lammans lépett oda hozzá, elegánsan szabott ruhában, amelyről azonnal lerít, hogy viselője ritkán kap 1000 font alatti csekket. 35 éves korára már megengedhetett magának egy kis extravaganciát, és Gucci cipője, Yves Saint Laurent nyakkendője, Turnbull and Asseringe, valamint Piaget karórája senkiben, különösen a hölgyekben nem hagyott kétséget afelől, hogy viselőjük melyik réteghez tartozik. Tipikus képviselője volt az angolokban a franciákról kialakult képnek. Kacsúságához, eleganciájához, hosszú, hullámos barna hajához, mély barna szeméhez csípős szellemesség párosult. Tudott finomkodó és erőszakos lenni, és mindezt azzal a finom intelligenciával tette, amely egyszerre volt elbűvölő és kegyetlen. Talán ez lehetett az egyik oka, hogy mindeddig nem nősült meg. Vállalkozó kedvű hölgyek ugyanis egészen biztosan nem hiányoztak. Ám vásárló közönsége csakis a legelbűvölőbb tulajdonságaival találkozott. Miközben David a csekket állította ki, Jean-Pierre divatos bajuszkáját simogatta.
Underwood az egyik legnagyobb élő angol szobrász és festő. Valószínűleg tudja, hogy egy időben még Harry Moore-t is tanította. Meggyőződésem, hogy tehetségehez képest egy kicsit alábecsülik, mivel gyűlöli a sajtót és az újságírókat, akiket egyszerűen csak részeges firkászoknak tart.
Hát, így bizony nehezen lophatja be magát valaki a sajtó kegyeibe, válaszolta David és átnyújtotta a 850 fontról szóló csekket. Bár ez volt élete eddigi legnagyobb vásárlása, mégis úgy érezte, hogy jól fektette be a pénzét, és ami még fontosabb, a kép is tetszett neki. Jean-Pierre ezután levezette Davidet a földszintre, és megmutatta az impressionista és modern gyűjteményt. Közben persze egy pillanatra sem szűnt meg lelkesedni Underwoodért. David első szerzeményét Jean-Pierre irodájában egy whiskyvel ünnepelték meg.
Ő különben mivel foglalkozik, Mr. Kessler?
A Prospecta Oil nevű kis olajvállalatnál dolgozom, amely most éppen az Északi-tengeren kezdett nagyobb szabású vállalkozásba.
Biztatóak a kilátások?
Érdeklődött egy kicsit túlságosan is ártatlanul Jean-Pierre. Nos, szigorúan magunk között szólva, nagyon lelkesítőek a kilátások. Az senki előtt sem titok, hogy a társaság részvényeinek árfolyama az elmúlt hetek alatt 2 fontról 4 fontra emelkedett. De önnek megmondom, ennek a valódi oka még nem közismert.
Egy hozzám hasonló szerény kis műkereskedő számára is jó befektetés lenne?
Kérdezte Jean-Pierre. Talán az meggyőzi, ha elmondom, lelkesedett David, hogy magam is hétfőn készülök 3 000 dollárt befektetni, holott most, hogy a Vénuszt megvettem, ennyi az összes pénzem. Hamarosan nagyon fontos bejelentést teszünk, tette hozzá, és jelentőség teljesen biccentett. Jean-Pierre szeme felcsillant. Francia éles elmélyűséggel azonnal felismerte a biccentés mögött rejlő összekacsintást. Ezek után már nem is erőltette a témát. Mikor hozzuk nyilvánosságra sikeres fúrást, Bernie?
Valószínűleg a jövő hét elején. Adódott néhány apró probléma, de természetesen semmi olyasmi, amivel könnyedén meg ne birkoznánk.
David ettől egy kicsit megkönnyebbült, miután már aznap reggel jutalma maradék 3000 dollárján 500 részvényt vásárolt. A többiekhez hasonlóan ő is gyors hasznot remélt.
Hello? Tessék, Rorad ügynökség.
Frank Watson, kérem. Itt Jean-Pierre Lamann beszél.
Jó reggelt, Jean-Pierre. Miben állhatok rendelkezésére?
25 000 Prospecta Oil részvényt szeretnék venni.
Életemben nem hallottam erről a cégről. Tarts egy kicsit a vonalat. Ez valami új cég. Nagyon kicsi tőkeerővel. Eléggé kockázatos dolog, Jean-Pierre. A részemről nem tanácsolnám.
Ne nyugtalankodjon, Frank. Minden rendben van. Csak 2-3 hétig akarom tartani, azután felőlem el is adhatja. Egyáltalán nincs szándékom hosszú ideig bennük tartani a pénzemet. Mikor kezdődött az e-havi elszámolás?
Tegnap.
Rendben van. Vegye meg akkor még ma délelőtt, és adja el még a hó végi zárás előtt, vagy esetleg még korábban. A következő héten egy bejelentésre várok, és ha az árfolyam 5 font fölé emelkedik, akkor azonnal meg is szabadulhat tőlük. Nem szabad telhetetlenek lenni. Különben a cégem nevére vegye meg. Nem szeretem, ha személyesen hozzám vezetnének a szálak. Nem akarom kényelmetlen helyzetbe hozni az informátoromat.
Rendben van, uram. Tehát 25 000 Prospecta Oil részvényt megvásárolni és eladni a havi elszámolás utolsó napján, vagy még korábban, ha arra utasítás érkezik.
Pontosan. A jövő héten különben Párizsban leszek. Képeket válogatok, úgyhogy ha az árfolyam 5 font fölé emelkedik, akkor ne sokat gondolkozzon, hanem azonnal adja el őket.
Rendben van, Jean-Pierre. Jó utat!
Felcsörgött a piros telefon.
Rorad jelentősebb részvény paketre jelentette be az igényét. Tudsz valamit a dologról?
Fogalmam sincs, miről lehet szó, Harvey. Biztosan megint Kessler van a dologban. Akarod, hogy beszéljek vele?
Nem mondj neki semmit. 3,9 fontos árfolyamon a piacra dobtam 25 000 részvényt. Kesslernek most már csak egyetlen nagyobb fogást kell csinálnia, és én már ki is szálltam az ügyből. A finálét a tőzsde havi zárása előtti 7. napra időzít.
Rendben, főnök. Különben a kisebb vásárlók egész hada jelent meg a piacon.
Igen. Maradjunk a régi vonalon. Ezek majd elmondják a barátaiknak, hogy milyen jó fogást csináltak. Kesslernek pedig ne szólj egy szót sem.
Te, David, kezdte Richard Elliot. Ez szerintem túlhajtod magad. Élj egy kicsit. Lesz éppen elég munkánk, ha majd a közleményt nyilvánosságra hozzuk.
Én is azt hiszem, mondta David. De tudod, számomra a munka már megszokássá, életformává vált.
Hát, akkor tegyük magunkat szabaddá ma estére. Menjünk el az Annabelle-be.
Davidnek nagyon hízelgett a London legelőkelőbb éjszakai szórakozó helyére szóló meghívás, és lelkesen el is fogadta. Bérelt Ford Cortinájával egyáltalán nem illett a Berkeley Square-en két sorban egymás mellett parkoló Mercedesek és Rolls-Royce-ok közé. Nem illett az előkelő környezethez a keskeny kis vas lépcső sem, ahol leereszkedett az alaksori ajtóhoz, amely valamikor a fényes palota szolgaseregének lehetett a bejárója. Itt kapott helyet az elegáns klubba hozzátartozó étteremmel, táncteremmel és bárral. A helyiségek falait szinte teljesen beborították a régi metszetek és festmények. A diszkréten megvilágított nagy étterem apró asztalainak többsége már foglalt volt. A terem a múlt század elejének eleganciáját sugározta. A tulajdonos, Mark Burley, 10 év alatt London legelőkelőbb és legvonzóbb klubjává varázsolta az Annabelle-t, ahol legalább ezren álltak sorba a tagságért. A zsúfolt táncparketten akár 2 Cadillac is parkolhatott volna. A parkett túlsó oldalán gépzene szólt. A párok többsége nagyon szorosan összesimulva táncolt, valójában nem is nagyon volt más lehetőségük. David egy kicsit csodálkozott is, hogy a parkettel lévő férfiak többsége legalább 20 évvel idősebb volt hölgy partnereiknél. Louise, a főpincér, Richard Elliot asztalához kísérte Davidet, akiről, ahogy a nevezetességeket bámulta, azonnal megállapította, hogy nyilvánvalóan először fordul meg ezen a helyen. Talán egyszer, gondolta David, majd engem is így fognak bámulni. A kitűnő vacsora után Richard Elliot és felesége csatlakozott a táncolókhoz. David pedig meglátogatta a kényelmes, vörös kárpitozású, bútorokkal berendezett kis bárt, ahol beszélgetésbe elegyedett egy magát James Briggsley-nek nevező férfival. Mr. Briggsley, ha az egész világot talán nem is, az Annabelt minden kétséget kizárólag színpadnak tekintette. A magas, szőke, arisztokratikus külsejű, meglehetősen csillogó szemű fiatalember teljesen fesztelenül tudott csevegni mindenkivel. David csodálta magabiztosságát, ami belőle mindig is hiányzott, és tartott tőle, hogy hiányozni is fog. Hanghordozása alapján David a legfelsőbb körökhöz tartozónak gondolta. Új ismerőse az Egyesült Államokban tett látogatásáról mesélt, és nagyon hízelgő volt David számára az a kijelentése, hogy mindig is nagyon kedvelte az amerikaiakat. Egy alkalmas pillanatban aztán Davidnek sikerült megkérdezni a főpincértől, hogy ki is volt ez az úriember.
Lord Briggsley, Lute Earl-jének legidősebb fia uram, hangzott a válasz.
Az ember nem is gondolná, morfondírozott David, hogy a lordok is ugyanolyanok, mint a többi közönséges ember, különösen, ha van már bennük némi ital. Lord Briggsley közben visszatért, és megkocogtatta David poharát.
Hogy még egyet?
Nagyon köszönöm, milord.
Ugyan? Hagyja már ezeket az ostobaságokat. Nekem James a tisztességes nevem. Különben mi járatban van itt Londonban?
Egy olajvállalatnál dolgozom.
Ön is biztosan ismeri az elnökünket, Lord Hunningset. Be kell vallanom, hogy magam még nem találkoztam vele személyesen.
Áranyos vén balek, mosolyodott el James.
Magam is úgy tartom, hogy az árupiacon különösképpen az olajjal érdemes foglalkozni, legalábbis addig, amíg a brit kormánynak nem jön meg túlságosan az étvágya, és nem akarja azt is teljesen a saját ellenőrzése alá vonni.
Újabb dupla viszki érkezett, és David egy kicsit spiccesnek érezte magát.
És mi újság a maguk vállalatánál? Érdeklődött James.
Mi még meglehetősen kicsik vagyunk, de a részvényeink árfolyama az elmúlt 3 hónap alatt sokkal meredekebben emelkedett, mint a többi olajtársaságé.
Ezzel együtt nekem az a véleményem, hogy még messze nem értük el a csúcsot.
Hogy? Kérdezte James szinte sürgetően. David körbe pillantott, és bizalmas suttogásig halkította a hangját.
Nos, gondolom azt ön is nagyon jól tudja, hogyha egy nagy olajtársaság valahol olajra bukkan, akkor az nála a profitot csupán néhány 10%-kal emeli. Ha viszont egy kisebb vállalat talál olajat, akkor az ebből származó profit lényegesen nagyobb lehet.
Ezzel azt akarja mondani, hogy önök olajat találtak?
Ó, ezt talán nem kellett volna elmondanom, jegyezte meg David.
Remélem a beszélgetésünket bizalmasan fogja kezelni.
Harvey Metcalf csendesen ünnepelt.
David egyszerűen nem tudott visszaemlékezni, hogyan érkezett haza, és egyáltalán kifektette le. De másnap délelőtt jókor a késéssel érkezett a hivatalába.
Nagyon sajnálom, Bernie. Richarddal az Annabelle-ben töltöttük az estét. Nagyszerű volt, és úgy látszik, egy kicsit elaludtam.
Szóval sem érdemel. Örülök, hogy jól érezte magát.
Remélem, hogy nem követtem el semmiféle indiszkréciót, de elmondtam egy lordnak, akinek már nem is emlékszem a nevére, hogy milyen jó üzlet a mi cégünkbe pénzt fektetni. Lehet, hogy egy kicsit túlzottan is lelkes voltam.
Ne izgassa magát miatt a David!
Nem akarunk mi senkit felültetni.
Magának viszont egy kis pihenésre volna szüksége. Annyit dolgozik, hogy már szinte belegebed.
James Briggsley elindult London Chelsea negyedében lévő lakásáról. Taxiba ült, és a bankjához, a Williams and Glynnhez hajtatott. James mindig is nyitott egyéniség volt, és a Harrowban egyetlen szerelmének a színjátszásnak hódolt. Iskolái befejezése után viszont apja hallani sem akart a színházról, és ragaszkodott hozzá, hogy tanulmányait az oxfordi Christ Church-ben fejezze be. Itt persze James-t megint csak jobban érdekelte a színjátszó társulat, mint az, hogy választott szakterületén politikából, filozófiából és közgazdaságtanból gyarapítsa ismereteit. Mióta elhagyta Oxfordot, James nem említette senkinek, hogy végül is milyen eredménnyel végezte el az egyetemet. Az minden esetre tény, hogy később még a negyedosztályú diplomáját is megvonták tőle. Oxford után csatlakozott a hadsereg elit alakulatához, a gránátosokhoz, ahol újból tág tere nyílt színészi hajlamainak kiélésére. James valójában ekkor vonult be a londoni társasági életbe, és ez egy fiatal és gazdag lordhoz méltón sikerült neki. Miután 2 évet leszolgált a gránátosoknál, apjától kapott egy 250 ékörös farmot Hampshire-ben, hogy valamivel el tudja magát foglalni, De Jamesnek nem ízlett a puritánabb vidéki élet. A gazdaság igazgatását rábízta a tisztartójára, és csak a londoni társasági életre összpontosította minden figyelmét. Még mindig nagyon szívesen fellépett volna a világot jelentő deszkákra, de tisztában volt azzal is, hogy az öreg lord egy jövendő pírhez méltatlannak tartaná ezeket az ambícióit. Az ötödik Earl semmilyen vonatkozásban nem becsülte túlzottan sokra legidősebb fiát, és Jamesnek nem volt könnyű elhitetni az öreggel, hogy sokkal okosabb és dörzsöltebb, mint általában hiszik róla. Talán most David Kessler italos állapotban elkottyantott néhány szava segít meggyőzni az apját, hogy nincs igaza. A Williams and Glynn's Bridge-in lénen lévő öreg patinás épületébe lépve James-t azonnal az igazgatói irodába kísérték. Szeretnék nagyobb összeget felvenni a Hampshire-i farmomra, közölte Lord Briggsley. Philip Izzard, az igazgató, ugyancsak jól ismerte Lord Briggsley-t, sőt, jó ismertségben volt az öreg lorddal is. Természetes volt számára, hogy tiszteletben tartsa főrendi ügyfele döntését, mellesleg nem is dolga, hogy a kliensek kéréseit felülvizsgálja. Különösen akkor nem, ha a szóban forgó család a bank történetének legrégibb betét tulajdonosai közé tartozik. Természetesen, milord. És mekkora összegre gondol? Nos, Hampshire-ben a farmok ékrője 1000 font körül van, és az árfolyam állandóan emelkedik. Felvehetnék rá mondjuk 150 000 fontot? A pénzt aztán részvényekbe szeretném fektetni.
Beleegyezik abba, hogy a birtok a banknál maradjon biztosítékként és jelzálogként?
Érdeklődött Izzard.
Persze, természetesen. Végső soron teljesen mindegy, hogy kinél van a tulajdonjog. Ebben az esetben biztos vagyok benne, hogy 2%-kal a báziskamat fölött folyósítani tudjuk önnek a 150 000 fontos kölcsönt.
Jamesnek halvány fogalma sem volt, hogy mekkora lehet az a báziskamat, azt viszont tudta, hogy a Williams and Glynn's az ilyen ügyekben bármelyik bankkal felveszi a versenyt, és a hírneve is makulátlan.
Köszönöm, mondta James. És kérem, hogy szerezzenek be nekem 35 000 darab Prospecta Oil részvényt.
Gondosan és alaposan tájékozódott erről a cégről, milord?
Érdeklődött Izzard.
Igen, ez természetes, jegyezte meg Lord Briggsley élesen, mert nem becsülte semmire ezt a bankár üzletember társaságot.
Harvey Metcalfot Bostonban telefonon tájékoztatta Silverman arról, hogy David az Annabelle-ben találkozott egy ismeretlen lorddal, akinek úgy látszik sokkal több a pénze, mint az esze. Harvey 4,80 fontos árfolyamon ismét piacra dobott 45 000 részvényt. A William and Glynn's Bank azonnal meg is vett belőle 35 000 darabot, a maradékot pedig a kisebb spekulánsok vásárolták fel. Az árfolyamok valamennyit ismét emelkedtek. Harvey Metcalfnak most már csak 30 000 saját részvénye maradt, és a következő 4 nap során ezektől is sikerült megszabadulnia. Mindössze 14 hetébe került, hogy valamivel több mint 6 millió dolláros haszonnal túladjon az összes Prospecta Oil részvényen. Péteken reggel a Prospecta Oil részvényei a 4,90 fontos árfolyamon álltak, és Kessler teljesen ártatlanul 4 nagyobb befektetés elindítója volt Harvey Metcalf, alaposan és részletesen tanulmányozta mind a 4 esetet, mielőtt telefonált volna Jörg Birrennek. Stephen Bradley 40 000 darab részvényt vásárolt 3,1 dolláros árfolyamon. Dr. Robin Oakley 35 000 részvény, árfolyam 7,23 dollár. Jean-Pierre Lamans 25 000 részvény, 7,80-as árfolyamon. James Briggsley 35 000 részvény, árfolyam 8,80 dollár. David Kessler maga is vásárolt 500 részvényt 7,25 dolláros árfolyamon. 4-en összesen 135 500 darab részvényt vásároltak meg, valamivel több mint 1 millió dollárért. Vásárlásaik eredményeképpen az árfolyamok egyre emelkedtek, és ezzel lehetővé vált Harvey számára, hogy a tőzsdén megszabaduljon saját teljes részvénykészletétől. Harvey Metcalfnak ismét sikerült. A neve nem szerepelt sehol sem, és a részvények sem voltak a birtokában. Semmi törvénytelenséget nem követett el, még a földtani jelentés is éppen elég bizonytalan megállapítást tartalmazott ahhoz, hogy a bíróság ne tudjon belekötni. Ami pedig David Kesslert illeti, Harvey-t egyáltalán nem érheti semmi szemrehányás a fiatalember túlzott lelkesedésért.
Nem is találkozott soha ezzel az emberrel. Harvey Metcalf kinyitott egy üveg 1964-es évjáratú Krug Privé küvét, amelyet a londoni Hedges and Baller cég szállított neki rendszeresen. Lassan kortyolgatta, rágyújtott egy Churchill méretű Romeo and Julietta szivarra, hátradőlt székében és csendesen ünnepelt. David, Steven, Robin, Jean-Pierre és James a hétvégén szintén ünnepelt. Hát, hogyne. A részvényeik árfolyama elérte a 4,90 fontos árfolyamot, és David mindannyiukat biztosította, hogy hamarosan el fogja érni a 10 fontot is. Szombaton délelőtt David megrendelte élete első mérték után csináltatott öltönyét az Aquascutumnál, Steven kijavította első éves hallgatóinak a vizsgadolgozatait, Robin elment fiai iskolájába a torna ünnepére, Jean-Pierre új keretet csináltatott egyik Renoirjának, James Brigsley pedig céllövészettel szórakozott, és meg volt győződve arról, hogy ezúttal apjánál is 10-es körbe talált.